Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk, testvéreim! Kegyelmes Istenünk, mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, valóban úgy van az életünkben, ahogy énekeltük is, rászorulunk a Te gyámolító kegyelmedre. Olyan különös kettősség ez a világ, mert miközben mindannyian itt a Földön járunk és tesszük a dolgunkat, olyan sokszor élünk a körülmények szorításában, olyan elveszettek vagyunk gyakran, úgy érezzük, hogy nem elég az, ami van, és ami hiányzik, az nem földi javakban pótolható. Köszönjük neked azt, hogy ezzel a vágyakozással, a hozzád való tartozás kívánságával jöhetünk hozzád, és olyan jó Jézus szavaira gondolni, hogy aki őhozzá jön, az semmiképpen ki nem veti. Így jövünk hozzád, kegyelmes Istenünk, az ünnep küszöbén, az ünnepre készülődve, várván a megerősítő, megbátorító szent lelket, azt, hogy segíts nekünk megállni mindennapi dolgainkban, és formálj át minket, hogy a lélek emberei lehessünk, hogy erről szóljon, erről is szóljon az életünk, így legyünk egyre erősebbek, egyre nagyobb reménységet hordozók, egyre nyugodtabb szívűek, és legyen egyre több az a mély belső derű a szívünkben, amely annyira jellemzi a lélek embereit. Segíts nekünk ebbe, Urunk, és a mai szentírásbeli történet is legyen megerősítő példázata annak, hogy igen, lehet a lélektől megerősödni. Így maradj velünk, áld meg minket, áld meg Isten tiszteletünket, egyszülött fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Kérünk, hogy hallgasd meg könyörgésünket. Amen. Szeretett testvéreim, Dániel próféta könyvéből olvasom Isten igéjét, válogatott versekből, közelebbről az 5. rész 13-tól a 17-ig, majd a 6. fejezet 7-től a 12-ig és a 17-től a 24. versig terjedő igéket. Dániel próféta könyvének tehát az 5. fejezetéből, a 13 és következő igékből így szól hozzánk Isten igéje. Dániel tehát a király elé vezették. A király így szólította meg Dánielt. Te vagy a zsidó foglyok közül való Dániel, akit atyám a király hozott ide Júdából. Azt hallottam felőled, hogy isteni lélek, világos értelem és rendkívüli bölcsesség van benned. Most vezették elém a bölcseket és a varázslókat, hogy olvassák el ezt az írást, és magyarázzák meg nekem, de ők nem tudták azt megmagyarázni. Rólad azonban azt hallottam, hogy meg tudod magyarázni, ami magyarázatra szorul, és meg tudod fejteni a rejtélyeket. Ha tehát most el tudod olvasni ezt az írást, és meg tudod nekem magyarázni, akkor bíborba öltözhetsz, aranyláncot kapsz a nyakadra, és rang szerint harmadik leszel országomban. Dániel így válaszolt a királynak. Ajándékaidat tartsd meg, és adományaidat add másnak, de azért az írást elolvasom, és megmagyarázom neked, királyom. Akkor ezek a főkormányzók és kormányzók a királyhoz siettek, és ezt mondták neki, Dáriusz király örökké élj. Azt tanácsolják az ország főkormányzói, az előjárók, a kormányzók, az udvari emberek és a helytartók, hogy hozzon a király végzést, és adjon ki szigorú rendeletet, aki 30 napon belül bármiért könyörög, akár Istenhez, akár emberhez rajtad kívül, ó király, az dobják az oroszlánok vermébe. Most azért add ki, ó király, ezt a rendeletet, és írd alá ezt az iratot, hogy a médek és a perzsák megmásíthatatlan törvénye szerint visszavonhatatlan legyen. Ennek megfelelően Dárius király aláírta a rendeletet tartalmazó iratot. Mikor Dániel megtudta, hogy alá van írva ez az irat, hazament. Emeleti szobájának ablakai nyitva voltak Jeruzsálem felé, és napjában háromszor térden állva imádkozott, és magasztalta Istenét, ahogyan azelőtt is szokta. Azok az emberek pedig oda siettek, és ott találták Dánielt, amint Istenéhez könyörgött és esedezett. Ekkor a király parancsára előhozták Dánielt, és az oroszlánok vermébe dobták. De a király ezt mondta Dánielnek: a te Istened, akit álhatatosan tisztelsz, szabadítson meg téged. Oda vittek egy követ, és a verem szájára tették. A király pedig lepecsételte gyűrűjével, valamint főrangú embereinek a gyűrűjével, hogy Dániel sorsán ne lehessen változtatni. Azután a király a palotájába ment, és böjtölve töltötte az éjszakát. Nőt nem engedett be magához, és kerülte az álom. Hajnal hasadáskor mindjárt fölkelt a király, és sietve odament az oroszlánok verméhez. Amikor odaért a veremhez, szomorú hangon kiáltott Dánielnek. Így szólt Dánielhez a király: Dániel, aki az élő Isten szolgája vagy, a te Istened, akit te álhatatosan tisztelsz, meg tudod-e menteni az oroszlánoktól? Dániel így felelt a királynak: király, örökké élj! Az én Istenem elküldte angyalát, és az bezárta az oroszlánok száját, úgyhogy nem bántottak engem. Mert ő ártatlannak talált engem, és téged sem bántottalak meg, ó király, semmivel. Akkor a király nagyon megörült, és kihúzatta Dánielt a peremből. Amen. Szeretett testvéreim! Pünkösd ünnepére készülődünk. Pünkösd, talán tudják a testvérek, az egy szép magyar szó, ami egy görög szóból lett megmagyarítva. Az eredeti jelentése 50-et jelent, mert Krisztus feltámadása után az 50. napon töltetett ki a Szentlélek. Ennek az ünnepe a pünkösd. De pünkösd az egyház születésnapja is, hiszen emlékezzünk rá, hogy Péter apostol pünkösdi prédikációjára 3000-en megtértek, 3000-en kezdték el Krisztust követni, mikor ő Krisztusról tett bizonyságot, így a pünkösd az egyház születésnapja is. De ezen az ünnepen emlékezünk a Szentlélek kitöltetésére is. Az a téves nézet, hogy csak pünköskor töltetett ki a Szentlélek, így azért nem igaz, mert az a lélek, aki maga az Isten, ugye az Atya, Fiú, Szentlélek egy örök és igaz Isten egyik létmódja, már a Biblia első soraiban megjelenik előttünk, mikor azt olvassuk, hogy Isten lelke lebegett a vizek felett. Tehát a lélek, akit mi várunk, aki olyan nagyon sok mindenre, segítségünkre van, az maga az egy igaz élő Isten szent lelke, vagy jobb kifejezés hiány, így mondjuk, hogy az egyik létmódja. A mai alkalom címe: Isten lelkének munkája. Mi mindent végezhet el bennünk, milyen változásokat hoz természetünkben Isten lelke. Egyszer az egyik teológiai professzorunk azt mesélte, így jegyeztük meg, hogy a legelfoglaltabb, az, aki a világban a legtöbbet sűrök, forog, az az Isten szent lelke. Mert annyi dolga van, hogy soha nem pihen, soha nem nyugszik, és mégis állandóan úton van és teszi a dolgát, hiszen olyan nagyon sok ember rászorul a vigasztalásra. Jézus, mielőtt visszatért az atyához, azt mondja a tanítványainak, hogy elküldöm nektek a vigasztalót. És az egész világ nagyon nehéz helyzetben élve a vigasztalót várja. Ez a Szentlélek. Aztán várja a megerősítést, ahogy Péter apostollal, ha nézzük, az imént említettem, és pünköskor többnyire elhangzik az ő nagy ívű Krisztusról szóló bizonyságtétele, amelynek nyomán 3000-en tértek ott meg Jeruzsálemben. Ez a Péter, ha kiszámoljuk a napokat, 53 nappal azelőtt még háromszorosan tagadta meg félelmében a mesterét. Most pedig kimert állni, mert eltöltötte őt az Isten lelke. Ilyen nagy változást végzett Péter szívében a lélek. Megbátorodott, már nem félt attól, hogy esetleg rabságba jut, elviszik őt, mert az Isten lelke vele volt. Most egy olyan bibliai szereplő életén nézzük meg a lélek munkáját, aki nagyon fiatalon és nagyon régen babiloni fogságba került, ez a fiatalember a társaival együtt, 3 társával együtt, Dániel volt. Talán ismerjük jól a történetét, nagyon színes, nagyon gazdag Dániel története, és az egyik nagyon szépen kidolgozott és elég terjedelmes történet többek között, hogy őt az oroszlánok vermébe vetik. Ez a hittanos gyerekeknek is mindig nagyon kedves témája, mert szívesen rajzolják le az oroszlánok között Dániel, akit végül nem ettek meg az oroszlánok. De nem erről akarunk most gondolkodni, hanem arról, hogy hogyan lehet az, hogy egy fiatal ember, aki elkerül egy idegen országba, idegen emberek, idegen istenek közé, alávetett szerepbe, hogy mégis meg tudta őrizni, így mondom, az egyenes derekuságát, nem lehetett őt megtörni, még a legsúlyosabb helyzetből is ki tudott jönni, ki tudott menekülni. Az ő példája pedig mire lesz nekünk elegendő, hogy a saját életünkre nézve hogyan gondolkodunk az Isten lelkének munkájáról. Azt olvassuk, és ezt a király mondja, Dániel egyébként 3 babiloni uralkodót is kiszolgált, nagyon hosszú időt töltött ott. Ez a bizonyos Bélszakár király volt, aki egy írást a falon akart megfejtetni Dániellel, és azt mondja, hogy azt hallottam felőled, hogy isteni lélek, világos értelem és rendkívüli bölcsesség van benned. Isteni lélek. Isteni lélek volt tehát Dánielben, és ő munkálta az ő szívében az ő magatartását, az ő reakcióit. Ez a képessége, ez az ajándék tette őt arra képessé, hogy vissza tudott utasítani drága ajándékokat és rangot. Ez egy nagyon nehéz helyzet, hiszen gondoljuk el, hogy fogságban volt. Próbálta korábban azt, hogy másképpen étkezik, tehát nem fogyasztotta el ennek a pogány kultúrának a ennivalóját sem. Ezt is sikerült neki véghez vinni, megvalósítani. És most, hogy egy írást kellett megfejtenie, fölcsillant a szabadság, hogy micsoda hatalmas kísértés lehetett ez, mert azt mondja a király, hogy a jutalmat bíbor ruházat, aranylánc és rang lesz, a 3. lesz a birodalomban. És akkor azt válaszolja rögtön, így mondanánk ma, kicsit pestiesen szólva, hogy kapásból, azt feleli ő a királynak, ajándékaidat tartsd meg, és adományaidat add másnak. De azért az írást elolvasom és megfejtem neked, király. Tehát, hogy valakiben ilyen tartás legyen a szabadság kísértésekor, miközben ő maga fogságban van, ezt az Isten lelke munkálta benne. A testvéreim, és a felolvasott résznek az első része arról szól, hogy milyen a fogságban élés, az emberek a fogságban mindig félnek. Éppen ezért Ézsaiás, aki a babiloni fogság egyik prófétája volt, szüntelenül ezt a fölkiáltást mondja, hogy ne félj. Az Isten üzenete mindig az, hogy ne félj. Ahogy az angyal megjelenik a pásztorok mezején, amikor megijednek a fényességtől, az angyaloknak az az első szava, hogy ne félj, ne féljetek, mert nagy örömet hirdetek. Vagy amikor ott állnak a elhengerített kő mellett az asszonyok az üres sírtól való rettegésben, megjelenik az angyal, és azt mondja, hogy ne félj. Vagy amikor az Ószövetségben a honfoglalásnál átkelnek a Jordánon, és egy ismeretlen világ tárul föl. Mennyi félelmes helyzet, ne félj. A Bibliának a központi üzenete ez, testvéreim, hozzánk is szól, ne félj, ne féljetek. Ne féljetek, mert ha megértitek az Isten akaratát az ő lelke által, akkor rájöztök arra, rájövünk arra mi is, hogy tőlünk a legfontosabbat soha nem vehetik el. Még a halálon át sem, mert mi az Istenéi vagyunk, és mi nekünk ezért Krisztus által örök életünk van. Fogságban tehát félelem van, mert az emberek lecsupaszíthatók. Elveszik a fogságban az emberek emberségét, a ruháit, a javait, és kiszolgáltatottá válik. Eszembe jutott az erre való készüléskor, hogy most is meg már hosszú évek óta napirenden van, hogy föltárják ezeket a besugó listákat, hogy aki ilyenre vetemedett, milyen sokan tették meg ezt megfélemlítésből, hogy milyen kevés az az ember, aki ellen tud állni, akár az élete árán is annak, hogy ne lehessen megfélemlíthető. És mikor elítélünk más, nem tudhatjuk soha, hogy mi magunk egy hasonló nehéz helyzetben hogyan viselkednénk. Mindez persze nem menti azt, amikor valaki a másik embernek árt. De csak példának hozom föl, hogy a megfélemlítés és a félelem az olyan erős lehet, hogy az ember kifordul önmagából. És amikor elhangzik, hogy a jutalmat, bíbor, ruházat, aranylánc és magas rang lesz, akkor föltehetjük a kérdést, hogy 100 közül hány utasítaná ezt vissza. Dániel nem félt. Dániel nem félt ellentmondani a hatalmas uralkodónak, vajon mi lehetett az az erő, amely így eltöltötte. Nem félt attól, hogy vesztes marad. Nem félt attól, hogy teljesen lecsupaszítják, elveszik mindenét, még az életét is. Isteni lélek volt benne, és ez a lélek erő volt. Aztán a másik idézet a Szentírásból, hogy szembe ment egy nagyon fontos tiltással. Megtiltották mindenkinek, hogy imádkozzon istenekhez, bálványokhoz, csak az uralkodóhoz volt szabad imádkozni. Megistenítették a királyt. Ez a pogányságban nagyon gyakran előfordult. Isten királyság volt. És ő nem is rejtette béka alá azt, hazament, kinyitotta a szobája ablakát, és Jeruzsálem irányába fordult, mert a hite szerint ott lakott az Úr, és imádkozott. Nagyon elszántan és nagyon teljes odaadással imádkozott az egy igaz, élő Istennek. Olyat tett, ami tilos volt, amiért fejvesztés járt. És akkor a legsúlyosabb büntetést kapta, bár a király szerette őt, ez már egy másik király volt, aki szerette őt, és mégis kénytelen volt az oroszlánok vermébe vetni, mert aláírta ezt a rendeletet, tehát nem tehetett másként. És a legfélelmetesebb ellenséget, a legnagyobb gyilkost, azt ugye az oroszlán jeleníti meg, az oroszlán az legyőzhetetlen, és főleg, ha sok oroszlán van együtt egy veremben, akkor aki oda bekerül, annak esélye sincs arra, hogy túlélje. És az isteni lelket, az Isten lelkét az oroszlánok se tudták megtörni. Ez egy nagyon nagy jelképet is hordozó történet, testvéreim, hogy tudhatjuk ebből a történetből, hogy az Isten lelke az mindig erősebb, mint amit itt a Földön, ami látható világunkban el tudunk képzelni. A legerősebb fizikai veszélynél is hatalmasabb, bátorító, vigasztaló, erősítő lélek. Hogyan lehet saját életünkre fordítani a lélek munkájának a győzelmeit? Az Isten lelkének a munkája hogyan jelenik meg a mai ember életében, hiszen hányszor átéljük, hogy meggyengülünk, hogy veszteségeink vannak, hogy aggódunk a holnapért, és ez az ember létünk természetes velejárója. Tehát egy olyan szerkezetben, egy olyan rendszerben zajlik a földi életünk, amelyből nem tudunk kitörni. Mindenkinek megvan a maga baja. És még akkor is, ha hívő emberek vagyunk, nagyon sokszor elfogy az erő. Szoktuk emlegetni Jézust, aki mielőtt megváltó útjára elindult, elment a pusztába, és böjtölt, és imádkozott, és 40 nap múlva megkísértette őt az ördög. Amikor elfogy, mi látszott már az ereje. Három tételben is megkísértette őt a testi szükségeiben, ugye az éhségben, a hatalom vágyban és a messiási küldetésében. És akkor mindig el szoktuk mondani, hogy Jézus meg tudta őrizni, ahogy ma mondják, az identitását, és hozzátesszük gondolatban, hogy könnyű volt neki, hiszen ő az Isten fia volt. Na de én, aki esendő vagyok és gyenge. Mégis testvéreim, a dánieli történet arra is tanít bennünket, hogy nagyon világosan beszél arról, hogy ebben az embervilágban is az isteni lélek segítségével a hétköznapi gondok és történések fölé tudunk emelkedni. Az első, röviden, az első lépés az, hogy meg kell tanulnunk elengedni mindent. Elengedni mindent, ami teher rajtunk, ami akadályoz abban, hogy az Isten lelke a szívünkbe költözzön. Dániel soha nem akart megfelelni a saját javaiért. Dánielnek egyetlen egy dolog volt fontos, hogy tisztán tudjon maradni, el tudja engedni azokat a kísértéseket, csábításokat, a jólétet, a bíbort, a bársonyt, a hatalmat, és a napi problémáit is, a feltétlen túlélésért. De teljes intellektusával, teljes értelmével az élő Istenre figyelt. Ez a szó, hogy intellektus, ez a latin intus legere, aminek az a eredeti jelentése, hogy lényegbe hatolni és teljes mélységében megismerni. Amikor valamit az intellektusunkkal teszünk, akkor teljes mélységig lehatolunk és próbáljuk megismerni. Hát Dániel így engedte át magát teljes mélységében az Istennek, hogy kiüresített magából mindent, mert csak így lehet közelebb jutni Istenhez. Ez az első lépés. Elengedni mindent, testvéreim. Amikor Jézus azt mondja a tanítványainak, mint feltámadott, ahogy megjelenik pünkösd előtt még, ugye mennybe menetele előtt, akkor azt mondja nekik, vegyetek szent lelket, és rájuk lehel. akkor ahhoz a teljes odaszánást, a teljes kiüresítést várja, hogy engedjék el a félelmet, mert ott vacogtak a tanítványok, féltek attól, hogy őket is elviszik abba a kis felsőházba. És megjelenik Jézus, rájuk lehel, és azt mondja, vegyetek szent lelket. El kellett engedni a félelmeket. Testvéreim, amíg egy pohár vízzel van tele, addig abból a pohárból nem tudunk bort inni. Tehát ki kell először üríteni azt a poharat, hogy megtölthessük borral. Először ki kell a lelkünkből engedni, teljes intellektusunkkal, teljes mélységig magunkból mindent, hogy teljes mélységig az Istennek adjuk magunkat. A lélek munkája akkor kezdődik, amikor fölismerjük a változás szükségességét. Amikor vágyakozunk a bajaink helyett az Istennel megtöltekezni. És ehhez az első lépés, hogy indulatainkat, félelmeinket, a környezeti szennyeződéseket nagyon tudatosan az egész intellektusunkkal próbáljuk magunkból kivenni, tudjuk meg letenni. Ezért kell szüntelen imádkozni. Itt csak egy helyen olvastam föl, mert hosszú Dániel proféta története, szüntelenül imádkozott. Mindig imádkozott. Mert ez a kapcsolat ahhoz, hogy sikerüljön a megüresítés. És még az élete árán sem mondott le az imádkozásról. Ez a kulcs, testvéreim, ahhoz, hogy Isten lelke munkába vehesse a mi lelkünket, elengedni mindent. A második, hogy ebben az elengedett állapotban, amikor ráfigyelünk, amikor már nem szorítanak a napi görcsök, akkor egyszer csak a lélek elkezd bennünk munkálkodni. És ahogyan egy katedrális fölépül, az alapozástól kezdődően, a mélyrehatolástól kezdődően, szép fokozatosan a lélek elkezd minket építeni. Elkezdünk épülni, erősödni, megváltozni. És ez egy folyamat. Sokszor van úgy, hogy ez az egész élet. Hiába mondja valaki, hogy megtért. Ekkor, akkor sokan még a napot is tudják, az alkalmat. Hogyha nem építkezik, azt el fogja fújni a szél. Mert szüntelen imádkozzatok ahhoz, hogy a lélekkel kapcsolatban legyetek, hogy épüljön bennünk a Szentlélek temploma, az a katedrális. És harmadsorban pedig, visszautalva még egyszer Dánielre, ez a fiatalember tudott valamit. Tudta azt, hogy az a változás, az az erő, az a reménység, az a vigasztalás, amit kapott, az kívülről, felülről, rajta kívülről érkezik, az Istentől, az Isten lelke által. Vannak örömeink, vannak hétköznapi, kisebb, nagyobb, egész lényünket eltöltő örömök, amikor azt érezzük, hogy jó. De az igazi jó, amire az Isten is azt mondja, hogy jó, és nekünk jó, az mind tőle érkezik, fölülről. Ez nagyon fontos, hogy egy ember magától nem tudja kimunkálni azt az építkezést, ahogy megváltozunk, ahogy jobbak leszünk, ahogy többek leszünk. Magunktól többet, jobbat, magasabb rendűt mindig Istentől kapunk. Mert magunktól csak a magunk szintjéig kaphatunk. De az, ami többé tesz, ami fölemel, ami magasabb, mint mi, azt a magasabbról jövő tudja csak adni. Testvéreim, jó így érteni a lélek munkáját bennünk. Jó így nekilátni annak nap mint nap, hogy megüresítem magamat, és helyet adok az Isten munkájának bennem. Szüntelen imádkozva, és tudom azt, hogy megépülök. Ahogy telik múlik az idő, lehet, hogy a ráncaink egyre mélyebbek, de belül az a másik énünk, a másik látásunk az egyre tisztább lesz, és egyre fényesebb. A lélek munkáját, a csodát jó így várni, hogy mindig egy kicsit jobbak lehessünk, így várjuk lelkünkben a pünkösdöt, a lélek ünnepét. így imádkozva: Jövel, Szentlélek, Úristen, töltsd be szíveinket, éppen, azaz egészen, teljesen, hogy megváltozzunk, hogy megvigasztalódjunk, hogy erőre kapjunk, és reménységünk legyen. Az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Imádkozzunk, testvéreim! Urunk, köszönjük neked azt, hogy ebből a nagyon régi történetből is szólsz hozzánk, Dániel példája nyomán, hogy mennyire fontos a neked való odaszánás, hogy üresítsük meg a lényünket, és szüntelen imádságban kapcsolatban maradjunk veled, és te akkor elkezdesz szent lelked által lakozást venni bennünk, és azt vesszük észre, hogy ma már biztosabb lábakkal állunk ebben a világban is. Köszönjük neked azt, hogy nem szűnsz meg vigasztalni, bátorítani és erősíteni minket, hogy mindig jöhetünk hozzád, hogy mindig nyitva van a te füled, a szemed látása, és a lelked készen áll arra, hogy bennünket meghallj, hozzánk belépj, és köszönhetjük mindezt az Úr Jézus Krisztusnak, aki megmutatta, hogy milyen a mi mennyei atyánk, és ki is az a lélek, az Isten lelke, aki a mi vigasztalónk. Áld meg ünnepre való készülődésünket, segíts nekünk abban, hogy emelkedetten és kellő méltósággal tudjunk leborulni előtted, várván, hogy szüntelenül te töltsd meg szíveinket éppen. Amen. Ti azért így imádkozzatok: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána pedig Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Áldás, békesség, jó éjszakát kívánok!